Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot és szép hétvégét kívánok azoknak, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Péli Nagy Kata vagyok, a Hétvégi menetrend szerkesztője. A következő fél órában, amely egyben szombati magazin műsorunk utolsó szakasza is, Olá Andrea sikeres és kedvelt könyves műsorának legutóbbi adását szemlézzük. Ezúttal egy verses kötetről lesz szó.
Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
Egy téma, egy gondolat és egy érzelmi vezérfonal hat költő monológián keresztül. Egy történelmi olvasókönyvet ajánl nekünk Olá Andrea, amely a délvidékre viszel bennünket, és amelyben a kisebbségi lét fájdalmai is tükröződnek. Terék Anna költővel beszélget a Könyvben utazom szerkesztője a Jég című kötet kapcsán.
Igazán rendkívüli kötetet hoztam, egy ismerős világ ismeretlen titkaival. Változó országhatárok és örök hontalanság, idegenné vált saját és sajáttá vált idegen, kegyetlenség és kiszolgáltatottság, szépség és szomorúság, erőszak és szerelem. Történeti olvasókönyv, melyből a kisebbségi lét fájdalma szól, annak az embernek a hangján, akinek saját országában sem adatik meg, hogy otthon érezze magát. A délvidék tragikus történései egy évszázad alatt olyan, mintha regény lenne, miközben hat szereplő monológiát olvassuk váltakozva versekben. Jég, ez a kötet címe, és Terék Anna a vendégem, aki költő és pszichológus, 1984-ben született Topolyán, a Vajdaságban, Jugoszláviában, és 2003 óta él Budapesten. Én azt gondoltam, hogy a kisebbségi lét, a menekülni kellene állandó érzése volt, az az érzés, ami miatt írni kezdte ezeket a verseket, de mint kiderül, inkább a családja története indította el.
2020-ban kezdtem el írni a könyvet, és az első versek azok igazából nagymamám történeteiből bontakoztak ki. Gyerekkoromban nagymamám nagyon sokat vigyázott rám, ő itt suliba, ő hozott haza, együtt élt velünk anyukám anyukája, és bármit is csinált, ami folyton csak mondta a saját életét. A kisgyerekkorát, fiatal lánykorát, hogy ment férjhez, hogyan éltek a férjével. Én nem ismertem a nagyapámat, mert előbb halt meg, mint hogy én megszülettem volna, és nem tudom, hogy ezt akarta valahogy bepótolni a mama, vagy csak így kényszere volt a mesélésed, de te folyton csak mesélt. És én valahogy úgy érzem, hogy miatta szerettem meg egyáltalán a történeteket, mert nagyon-nagyon szerettem hallgatni, hogy ő hogy élt, és akkor mindig elképzeltem, hogy kislánykorában, nem tudom, amikor a patkány kiszaladt a csatornából, és ő megijedt, vagy amikor életében először fényképezték le, az milyen érzés volt. És akkor ezeket olyan jó volt újra és újra hallgatni, a végére már elég rosszul mesélte a történeteket, mire 70-en fölül volt, és akkor meg ki kellett javítani, hogy mama, az nem is úgy volt. Rosszul emlékszem, mert hogy annyit hallottam, hogy így megtanultam fejből az ő történeteit. És ez egy nagyon jó érzés volt egyébként, hogy ennyi információ van arról, hogy kiktől származok. A dédszüleimről nagyon sokat mesélt, a saját testvéreiről nagyon sokat mesélt. Utána a nagyapámról nagyon sokat mesélt, akit én már nem ismerhettem, és akkor valahogy olyan jó érzés ez, hogy olyan egész távolról látom kibontakozni a családunknak az egyik részét.
100 évet ölel föl ez a kötet, 1920-tól indulunk, és akkor ezek szerint a család regénysége ennek a könyvnek, ez volt a fontosabb, nem a kisebbségi lét feltétlenül, annak a megmutatása, az, hogy azt nem lehet magunk mögött hagyni.
Igen, ezek nagyon, nagyon furcsa dolgok, hogy mikor áll le bennünk valami, ami egyszer elindult. Egyébként a kisebbségi lét az bizony célja volt ennek, mert mi egy kisebbségi magyar család vagyunk Szerbiából, vagy hát régen Jugoszláviából, tehát hogy nem akartam kibújni ebből az árnyalatunkból sem, ami hozzátartozik. Másrészt ez az a történelem, ami engem főként izgatott, hiszen ez ölelte körül a családomat 1920-tól kezdve.
Azt olvastam egy néhány évvel ezelőtti interjúban veled, hogy 100 év, 100 vers a cél, ez megvalósult?
Igen, igen, sikerült, és nagyon érdekes volt, hogy ugye hat különböző személynek a perspektívájából írtam meg ezt az egy történetet, és akkor a végén elkezdtem gondolkodni, hogy nincs meg az egyensúly, és elkezdtem összeszámolni, de hány verse van a férfiaknak, hány verse van a nőknek, és kiderült, hogy bár nem figyeltem erre, pont 50-50. És ez nagyon, nagyon érdekes érzés volt, hogy így valahogy a tudatalattim elintézte, vagy nem is tudom, de igen, sikerült a 100 vers. Kicsit néha úgy éreztem, hogy úristen, ez rengeteg, és senki nem fogja elolvasni, de hát valahogy nekem ez úgy olyan nagyon, nagyon jó érzés volt, hogy 100 év, 100 vers, valahogy ebben talán el lehet mondani egy kis részletét ennek az egész káosznak, ami a történelmünk.
Folyamatosan váltakoznak a szereplők, tehát mindig más hangot hallunk, emiatt egyszerűen letehetetlen, tehát az ember egy lélegzetre olvassa el, egy nehéz lélegzetre ezt a regényt, vagy ezeket a verseket.
Kövök kiadó azt mondta, hogy ez inkább verses regény, úgyhogy csak egy egyszerű kötet legyen. Nem tudom eldönteni őszintén szólva.
Arra vagyok kíváncsi, hogy hogyan választottad meg a motivumokat, majd visszatérnek a könyvedben. Egyrészt a jégmotívum, a fagyott állapot, a szív megfagy, az agy megfagy, másrészt a nyelv, a szél, az Isten tenyere, szóval ezekről beszéljünk egy picit.
A nyelv volt először, ami engem nagyon érdekelt, mert arra döbbentem rá, hogy az én gyerekeim nem feltétlenül fognak más szerbül beszélni, hogyha lesznek. És hogy mennyire érdekes ez, hogy a dédnagyapám meg rá volt kényszerítve, hogy megtanulja ezt a nyelvet, és hogy ehhez nekünk 100 év kellett kb., hogy az a szánkba tett nyelv az én gyerekeim szájába már ne kerüljön bele. Utána elkezdtem ezt sajnálni, mert hogy nagyon-nagyon értékes a szerb nyelv, nagyon-nagyon szép. És kicsit úgy nyitja is a világot, mert hogy a szláv nyelvek felé rögtön egy kulcs, tehát hogy ha nagyon, nagyon koncentrálok, akkor néha tudok érteni dolgokat akár a lengyel nyelvből, akár a szlovák nyelvből, hát nem messze vagyok attól, hogy így meg tudjam érteni. A szerbek, akik anyanyelvi szerbek, ők általában értik, tehát hogy így rá tudnak érezni. Én csak olyan ki tudok böngészni pár dolgot, de hogy egy ilyen nagyon nagy gazdagságot ad egyébként a szerb nyelv. És nagyon érdekes volt az én számomra is a viszony hozzá, hogy ugye óvodában kezdtük már el tanulni a nyelvet, és aztán a háború alatt volt egyfajta ellenállás a nyelv megtanulásával, meg volt egyfajta nehézség. Tehát a háború az azért nagyon szétválasztotta nálunk a nemzeteket, és nem igazán volt abban a kisvárosban átjárás, ahol én laktam. Nem nagyon barátkoztak a szerbek és a magyarok. Amikor bekerültem Szabadkára, én ott döbbentem rá, hogy ott például barátkoznak, tehát hogy gond nélkül, hogyha magyar vagyok, akkor is hozzám szólnak a szerbek. Vagy ha elmegyünk bulizni, akkor a szerb fiúk ilyen tört magyarral elkezdenek udvarolni, hogy tanultak ők valamennyit régen, emlékeznek, szép lány, ilyesmi, és hogy tud ez valahogy sokkal lazább lenni, sokkal elfogadóbb lenni. De gyerekkoromra inkább az volt, hogy ez az ellenállás, és nekem ez ilyen nagyon furcsa volt, hogy bár óvodától kezdve tanultam beszélni, Pesten kezdtem el igazán a nyelvet, amikor átköltöztem, és egy csapat horváttal találkoztam abban a nyelvi előkészítő intézetben, ahol bennünket felkészítettek a magyar történelemre, a magyar irodalomra, mert hogy azért más volt a tananyagunk, hiába jártunk magyar iskolába, és volt egy csapat horvát, aki nem horvátországi magyar volt, és nem tudtak magyarul, és elkezdtem nekik segíteni, és akkor miattuk rá voltam kényszerítve egy hosszabb időn keresztül, hogy a nyelvet beszéljem, és egyszerűen áttört az agát, és már elkezdtem merni beszélni ezen a nyelven. És akkor valahogy úgy nagyon kinyílt egy világ, és nagyon bánkódtam, hogy ez nem történt meg előbb. Úgyhogy a nyelv számomra ez ilyen nagyon-nagyon fontos volt. A többi az valahogy lassan bontakozott ki. Tehát ugye erről a lefagyásról nagyon sokat olvastam. Ugye pszichológus végzettségem van, és nagyon sokáig a trauma volt az én fő témám. Még az egyetemen ebből írtam a szakdolgozatomat, és így nagyon leragadtam a traumánál. Hát valószínűleg volt is mit feldolgozni, és akkor ez volt a fő vezérvonalam. És több könyvet is olvastam, hogy ugye a trauma hatása tud lenni egy olyasmi is, hogy egy ilyen lefagyott állapotba kerülünk, mert hogy ez tudja segíteni a túlélést. Pont mint ahogy amikor az oroszlán elkapja a gazellát, a gazella is elsőként így lefagy. Hát ha azt gondolja az oroszlán, hogy hú, hát ez már döglött, akkor jobb nem megenni, vagy már meghalt, úgyhogy majd később visszajövök is, és akkor fogom megenni. Ami érdekes, egy Levin nevű pszichológus ezt kutatta, hogy az állatok ilyenkor utána felpattannak, elkezdenek rászkódni, és kimegy belőlük. Nincsenek gyomorfekélyes gazellák, vagy nincsenek rákos gazellák, akik annyit idegeskednek, hogy a szervezetük ellen fordul az egész, tehát ilyen autoimmun betegségeik lesznek, míg nem az embereket, ha megfigyeljük, akkor ott viszont ez jellegzetes, hogy nem tudunk mit kezdeni a különböző lefagyottsági állapotunkkal, mint ha benne maradnánk abban a halottnak tettetésben.
Erre majd visszatérünk egyébként erre a motivumra, amikor a háborúról, és nem egy háborúról beszélünk, amit megírsz a kötetben, de nézzük az Isten tenyerét, ami olyan gyönyörű, amikor a kislányok arról beszélnek, hogy ott, ahol ők élnek, ott az Isten azzal a hegyek csúcsával vakarja a tenyerét, és aztán eljutunk odáig, hogy a háborúban mindenki Istenhez fohászkodik, és a végén a katonák vannak Isten tenyerében, és összeroppantja őket.
Igen, igen, ez eredetileg abból indult ki, hogy hordoz bennünket a tenyerén az Isten. Én azt nagyon szeretem ezt a kifejezést, és nagyon sokat gondolkodtam ezen, hogy mennyire törékeny az az állapot, amikor az ember úgy gondolja, jó, hát most a tenyerén hordoz az Isten, mert mennyire jó, ez a tenyér bármikor meg tud fordulni, vagy bármikor tud roppantani. Másrészt a háborúban az Istenhez való viszony, ez egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy imádkozunk, de már nem hisszük, hogy ő tudna megmenteni. Az az érdekes, hogy gyerekkoromban én nagyon úgy éreztem, hogy ez az ő feladata lenne leállítani a háborút, vagy hogy védeni bennünket. A legtöbb felnőtt ugyanezt mondta körülöttem, valószínűleg ezért is kezdtem el gyerekként gondolkodni rajta, hogy engedheti ezt meg. És ez így nem tudom, nekem egy ilyen több évtizedes gondolkodási téma volt, és valahogy emiatt szerettem volna ezt belekapcsolni az egész kötetbe, mert hogy szerintem ilyenkor az emberek nagyon-nagyon keresik az Istent, vagy nagyon-nagyon keresnek valami védelmet, valami természet felett itt, ami le tudná állítani a valóságot, ami meg tudná állítani azt a rohamos, gyorsaságú pusztulást, ami el tud indulni egy háborúval.
Hogyha a szereplőkkel megyünk, akkor én kivettem néhány idézetet, csak visszatérve a nyelvre, hogy említetted, hogy mi minden a nyelv. Onnan indulunk, hogy 1920-ban szakadék. Ugye, amikor elindulnak a vonattal, a vasutas apuka és a családja elindulnak, mert menniük kell, mert elcsatolták őket, akkor ők nem beszélnek szerbül, és bele vannak kényszerítve egy helyzetbe. Olyan szépen írod, hogy apám szájából kifújta a szél a szavakat. Vagy amikor az iskolában ugye ennek a kislánynak, Erzsébetnek meg kellene tanulni szerbül, azt írod az apácákról, hogy legtöbbjük magyarul törte a szerb szavakat, új nyelvet kellett rakniuk a gyerekek szájába, állunkról csöpögtek a magukat. Hangzók. Gyönyörűen tudod megmutatni, hogy ez egy kegyetlenül nehéz helyzet.
Igen, igen, ebben úgy belekeveredtek szegény emberek, mert hogy egy nap húznak egy határt, és onnantól kezdve egy másik ország állampolgárai lesznek. Az én dédapám az soha nem tanult meg rendesen szerbül, nagyon-nagyon jó memóriája volt, ezt mesélte mindig a nagymamám, úgyhogy ha kellett menni bíróságra, vagy bármilyen munkahelyi ügyintézésre, akkor ő mint egy verset betanulta előre azt a szöveget, amit a fia, ő megírta magyarul, a fia lefordította, a dédnagyapám betanulta, elment, elszavart, és fogalma nem volt, hogy most erre mit válaszolnak. És hogy volt is egy ilyen vegyítési intézkedés, tehát, hogy akkoriban nagyon-nagyon sok dél-szerbiai embert hoztak fel vajdaságba, hogy vegyíthessék a népet, vagy hogy így átvegyék a népet. Ennek több hulláma volt, mert utána a második világháború után is ugye a megürült zsidó, vagy megürült svábházakba is hoztak be Dél-Szerbiából embereket, és akkor az üres házakba betelepítették őket. Tehát, hogy folyamatosan volt egy ilyen törekvés arra, hogy akkor vegyítsék a két népet egymással. Nálunk még nehezebb ugye a helyzet, mert még bunyevácok is vannak, ruszinok is vannak, tehát nagyon sokféle kisebbség élt régen Vajdaságban, most már egyre csak fogyatkozik mindenki. És egyik napról a másikra megváltozott a hivatalos nyelv, és itt el kellett kezdeni tanulni. És a nagymamám mesélte ezt, hogy ő ilyen apácákhoz járt polgáriba, akkor még nem általános iskola volt, hanem polgári, és hogy az apácák se tudtak igazából rendesen szerbül, de hát ők voltak a tanárok, akkor nekik is szerbül kellett tanítani. És utána ez egyébként enyhült, tehát hogy nem is tudom, hogy a 30-as évek vége, 40-es évek eleje, akkor már így enyhült, és lehetett azt hiszem magyarul tanulni. Nem tudom pontosan, mikor kezdődött el ez, de hogy onnantól kezdve viszont volt magyar oktatás végig, a mai napig van, és ez egy szerintem egy iszonyat nagy könnyebbség.
Ugye a nyelvről beszélünk, és látjuk, hogy micsoda szakadék ember-ember között az, hogy nem beszéled azt a nyelvet, de van egy fél mondat, amikor kiderül, hogy a nemzetiségek, az egymás mellett élő nemzetiségek, amikor egymás ellen fordulnak, hogy akkor milyen ereje lesz ennek a különbözőségnek. Ugye van egy partizán, akit megismerünk ebben a történetben, és ő mondja, hogy négy nyelven könyörögtek, hogy ne öljen meg őket, de én hallgattam. Közben meg sokszor előkerül az a téma, hogy most azt kiáltjuk ki győztesnek, és ahhoz imádkozunk, akik egyébként a szereteimet gödörbe lőtték. Ez egy visszavisszatérő kérdés a könyvedben.
Igen, igen, én magam tapasztaltam ezt, hogy valahogy mindig valaki más a győztes, és hogy mennyire érdekes ez, hogy íródik a történelem, vagy hogy miközben tart mondjuk egy győzelem, vagy tart mondjuk egy adott szakasza a békének, addig mit mondunk róla, az aztán hogyan változik meg. Ez szintén okoz egy óriási káoszt. Másrészt, ami szerintem a legborzasztóbb az egész helyzetben, hogy ezek az emberek nem választják ezt. ahogy egyik ember sem választotta azt annak idején Jugoszláviában civilként, hogy ó, de jó, persze, essünk túl, nem tudom én, az első világháborún tök jó lesz, vagy utána a második világháborún, hanem ebbe így belekeveredünk. Nem mi választjuk, hogy miért ott van a határ, ahol van a határ, valahogy így mindig hoz valami problémát az élet, meg kell vele küzdjünk. Néha ilyen őrült nagy problémákat hoz, és néha nagyon-nagyon nehéz vele megküzdeni, néha nincs is esélyünk megküzdeni vele. És hogy ez ilyen furcsa, hogy hogyan keveredünk bele egy zűrzavarba.
Nem beszélve arról, hogy ugye sokszor megjelenik az, és ezzel nagyon, nagyon furcsa szembesülni olvasóként, hogy valaki, aki egy helyzetet elszenvedett, utána azért keltenek benne bűntudatot, vagy azért szólják meg békeidőben, mert hogy téged kimentettek ott akkor a partizánok markából, és neked könnyű volt, engem nem mentettek ki, úgyhogy most akkor neked ez nem jár.
Igen, egyébként ez a vers abból indul ki, hogy volt az életemben egy szakasz, amikor elgondolkodtam azon, mennyire érdekes az, hogy háború alatt kialakul egy nagy bajtársiasság a civilek között, és nagyon-nagyon másképp viszonyulunk egymáshoz. Valahogy nem így ember-ember farkasa lesz, hanem mi, akik szeretnénk túlélni, valahogy próbáljuk segíteni egymást. És valahogy nagyobb az összetartás, nagyobb az összekapcsolódás. És amikor vége ennek a helyzetnek, akkor ez így hirtelen megszűnik, és valahogy nem tudunk mit kezdeni ezzel a tapasztalattal. Ez a része mondjuk nagyon hiányzik a háborúnak, tehát hogy ez egy nagyon jó érzés, amikor ennyire lehet emberekre számítani. Általában a veteránoknak is ez a legnagyobb bajuk, hogy eltűnik a háború, és eltűnik az a fajta összetartás, bajtársiasság, amiben ők kerültek, ami kialakult közöttük, amíg harcoltak. És a hétköznapi élet során ott vannak, és nincs ez az összetartás. És tudunk már egymás ellen fordulni, és újra le tudjuk egymást taposni, és ez nagyon kiábrándító egyébként. Hogy bár béke van, amikor nem tudom, szintén lehetne összetartozni, már máshogy tekintünk egymásra. És már elő tudnak jönni igen a sérelmek, hogy bezzeg, akkor neked milyen könnyű volt, nekem meg milyen nehéz. Ki tudja ezt lemérni egyébként, hogy kinek a nehezebb, senki. Nincs mértékegysége a szenvedésnek.
A te veteránjaidnak az is problémája, hogy akkor érzik, hogy élnek, amikor veszély van, amikor baj van. Nem tudnak mit kezdeni az utána következő időszakkal, és az emlékeikkel sem, tehát amit véghez vittek. Erről mennyit hallottál, vagy ezután hogyan kutattál, hogy mit éltek meg azok, akik túlélték a háborúkat?
Tanulmányaimnak hála indult ez az egész traumakutatás, nem is trauma, hanem poszttraumatikus stresszindróma kutatás, vagy hogy a veteránok mit élnek át. Az első ilyen olvasmányom a Johnny háborúja volt, ami ugye az első világháború utáni első nagy sokkok, amikor még légnyomásnak hívtuk ezt a poszttraumás stresszindrómát. Azt mutatja be egy életképtelen, ám mégis élő katona szemszögén keresztül. És hát akkor ehhez olvastam még szép irodalmat, de legfőképpen kutatásokat olvastam, cikkeket olvastam, tankönyveket olvastam, mert hogy ilyen pszichológusoknak szóló könyveket olvastam, amik próbálták magyarázni ezt a háborús traumát, vagy hogy egy veterán mit él át. Ez engem nagyon-nagyon érdekelt, mert hogy a veteránok közt nőttünk föl mindannyian ott Vajdaságban. Nagyon-nagyon sok ember jött vissza a harctérről úgy, hogy nem igazán volt már emberi képe a viselkedésének, vagy nem tudom, a mai napig szenved. Van, aki teljesen jól le tudta küzdeni az egészet, mindannyian máshogy vagyunk összerakva. Van, akinek meg se kottyan, van, aki belehal. Ez nem gyengeség vagy erősség kérdése, nem megküzdési mechanizmus kérdése, hanem valahogy más-más személyiségek vagyunk, máshogy tudunk megküzdeni a problémáinkkal, vagy máshogy tudjuk ezt elhelyezni a saját életünkben. De hogy igazából jelen voltak ezek a veteránok, és én azt látom, hogy nagyon nem kaptak segítséget. Talán még a szerbek több segítséget kaptak, hiszen volt egy csomó szerb pszichológus erre. Újvidéken van is katonai pszichiátria, ami direkt célzottan ezzel foglalkozik a mai napig, de magyar ellátás nem igazán volt. És egy időpontig ugye sokkal több magyar férfit vittek Vajdaságból a harcterekre, mint hogy szerb fiatalokat vittek volna. Tehát volt ebben is egy ilyen feláldozhatóság, amivel már kéne foglalkozni startból, hogy miért bennünket visznek, amikor nem is a mi nemzetünk, vagy hogy miért vagyunk mi feláldozhatóbbak, mint a saját fiaik. Ezek ilyen nagyon-nagyon furcsa dolgok, úgyhogy igazából innen indult el az egészen vietnámi veteránokat nagyon-nagyon sokat tanulmányoztam, én őket nagyon szeretem, mert hogy ők kezdték el egyáltalán a posztrauma gyógyítását, pontosabban az ő csoportjaiknak és szervezkedéseiknek hála kerül bele egyáltalán betegségek nemzetközi osztályozásába a posztraumatikus stresszindróma. És nagyon-nagyon érdekes az, amit ők elmesélnek. Nagyon sok dokumentumfilmet néztem, nagyon sok film van, amit ugye veterán rendezett, mint Oliver Stone, vagy nagyon-nagyon jó könyvek születtek veteránok tollából, amik pont ezt a vietnámi háborút írják le, vagy pont a katonáknak a lelki állapotát.
Terék Anna költővel beszélgetett a Könyvben utazom szerkesztője a Jég című kötet kapcsán. A műsor pedig rövidesen folytatódik.